Csendesedjünk el, és imádsággal folytassuk az együttlétet. Hadd köszönjük meg neked, Úr Jézus Krisztus, a születés naposokat, és hadd köszönjük meg neked az életet. Kérjük, hogy áld meg őket azzal az áldással, amivel csak te tudsz megáldani bennünket. És hadd köszönjük meg, hogy te megszülettél erre a világra, hogy mi újonnan szülessünk és elnevesszünk. Hadd köszönjük meg, hogy vállaltad azt az utat, amely elvitt téged a szenvedésnek a mélységére. Hadd köszönjük meg az áldozatodat, amit felfogni, megérteni, megízlelni sem tudunk önmagunktól, hogy odaadtál mindent, odaadtad önmagadat, értünk, és még többet nekünk. Köszönjük a vért, amely kiomlott a Golgotán, amely elmos minden bűnt. Köszönjük az új életet, amely a tiéd és ami a miénk lehet. Köszönjük a kegyelmet. Köszönjük azt, hogy felszabadítasz bennünket. És arra kérünk, hogy a te szabadító hatalmaddal, szereteteddel most is munkálkodj bennünk. Hogy ízleljük, hogy tapasztaljuk, hogy éljük át ma is a szabadításod erejét, örömét, és hogy tudjunk ezzel a szabadítással szabad szívvel boldogan élni, egymást gyógyítani, erősíteni, bátorítani, hogy tudjunk a kapcsolatainkban, világosságban járni. Urunk, lelked nélkül, nélküled semmit nem tehetünk, kérjük, áraszt ki ránk. Hogy mozduljon meg a szívünk, hogy mozduljon meg a hely, hogy mozduljon meg, ami olyan mozdíthatatlan az életünkben. Hogy változzunk meg, Urunk, a te képedre és hasonlatosságodra, a te erőd által. Hogy legyünk olyanok, mint amilyennek lennünk lehet, és lennünk kell te benned. Köszönjük, hogy sokkal jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi. Kérjük, arról beszélj, és úgy beszélj hozzánk, hogy az valóban a mi életünket gyógyítsa. Amen. Olvassuk az Efézusi levélből a mai ige szakasz, amelyet Isten elénk tesz. Az Efézusi levél 4. fejezetéből, a 4. fejezet válogatott verseiből, a 26., 27. versből, a 32. és az 5. fejezet első két verséből. Figyeljük az üzenetet. Egykor sötétség, most világosság a kapcsolatainkban, és ennek a témájában a tiszta indulatok kerülnek most újra elénk, megbocsátás és szeretet, harag és önzés helyett. Így szól az üzenet hozzánk. Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Halljuk, hallottátok, és talán érzitek is, nem csak értelmetekkel fogjátok, hanem a szívetekkel is, hogy egyre nagyobb a tét, vagy legalábbis egyre inkább kibontakozik előttünk, hogy milyen nagy a tét, hogy a sötétség, vagy a világosság hatja át a szívünket, az életünket. Hogy milyen a sötétség, nem kell nagyon magyaráznunk, csak magunkba kell néznünk. Csak a kapcsolatainkat kell elemeznünk. De hogy milyen a világosság, ez csak onnan felülről lehet nyilvánvaló számunkra. Pedig az elhívásunk sötétségből világosságba, halálból az életre, az Isten nélküli életből az Istennel való közösségre. Ez az a csodálatos lehetőség, amit Isten elkészített számunkra. És akik új emberként, Isten újjászülő hatalma által új emberként élnek, azok levethetik a sötétség cselekedeteit, és felöltözhetik a világosság gyümölcseit. Erről szól ez a mostani ige is, arról beszél, hogy mit ne tegyünk, és mit tegyünk, és hogyan, és miért. Mindegyik szakasz erről beszél, amiről itt hallunk, amit elemzünk, nagyon világosan és nagyon érthetően. Olyan jó, ha újraolvassuk, ha olvassátok, és engeditek, hogy átmossa a szíveteket. És ahogyan tesszük ezt délelőtt, tesszük a feldolgozásban, tesszük talán a személyes beszélgetésekben, vagy az együttes páros beszélgetéseinkben, és este a csoportokban is, mind-mind ezt a csodát tárja elénk, lehet világosságban élni. Pál apostol nagyon reálisan, ugyan tegnap is hallottuk, és egy picit vissza-vissza térő gondolatok kerülnek elénk, azt mondja, hogy haragudhattok. Különös megengedő bevezető ez ebben a szakaszban. Haragudhattok. Ismer bennünket jól, és ismer a lélek minnyájunkat, tudunk haragudni. Ne mondd azt, hogy nem tudok haragudni. Beszéltünk erről, hogy aki azt mondja, hogy nem tud haragudni, ez nincs tisztában önmagával. Nagyon tudunk haragudni. Nagyon sok minden ott van a szívünkben, ami haragot gerjeszt. Nagyon sok minden van, ami mások által bennünket haragra indít. Mi a harag? Mit mond erről az értelmező kézi szótár? Érdekes, ahogyan fogalmaz. Nyilvánvalóan emberi oldalról, és talán ha halljátok, ha figyelitek, érzitek, hogy mennyire érzékeny ez. Azt mondja, sérelem, igazságtalanság, vagy erős nem tetszés keltette bosszús indulat, illetve indulatos lelki állapot. Nem kell megegyezni, de azért még egyszer elolvasom, és újra kicsit idézzük fel. Sérelem, igazságtalanság, vagy erős nem tetszés keltette bosszús indulat, illetve indulatos lelki állapot. Mennyire van igaza ennek az értelmező kézi szótárnak, mennyire van igaza a te értelmezésednek, ezt megvizsgálja az ige, megvizsgálja Isten, aki jól ismeri a szívünket. Mert hogy a Biblia, ahogyan tegnap is hallottuk, tulajdonképpen sokkal nyilvánvalóbban fogalmaz, kétféle haragról beszél a Biblia, kétféle haragról, igazságos és igazságtalan haragról, jogos és jogtalan haragról. Amiről itt szó van, és most nem fogok belemenni ennek egészen a részleteibe, egyértelmű, ahogyan látjuk a többi felsorolás mentén és a kontextusában, a szöveg összefüggésében, az a harag, amely igazságtalan, az a harag, amely utálatos, az a harag, amely levetközendő, amelyet el kell vetnünk magunktól. Mi jellemzi ezt? Ezt a fajta haragot. Mi jellemzi az emberi indulatok mentén alapvetően a haragot? Szeszélyes. Lobbanékony. Hiú. Erőszakos. Bosszú szomjas. Ezek úgy tűnik, mintha egy erős férfinek lennének, vagy egy erős alkotó embernek lennének a nagyon erőteljes indulatai. Mégis valahol, ahogyan ez megfogalmazódik az emberben, elő kell az is, hogy ez az egész tulajdonképpen gyermeteg. Elképesztően gyermeteg. Nem gyermeki, félre ne értsük, hanem a kiskorú embernek a jellemzője. De nagyon jellemző. Én központú ez a harag, szélsőséges, erkölcsileg nemtelen, irracionális. Egy olyan begőzülés, aminek nincs értelme. Legalábbis alapvetően. Olyan dolog, amiben elveszíti az ember az önuralmát. Semmiféle értelemben nem tud uralkodni magán. Tehetetlen tombolás, vagy éppen a büszkeség, sértettsége, az önuralmunk elvesztése, vagy a rossz kedvünk megnyilvánulása. Ezek fokozatok lehetnek, hogy ki mit és hogyan érzékel ebből. Isten haragja, mert hogy a Biblia megdöbbentő módon beszél az Isten haragjáról, egyáltalán nem ilyen. Az Isten haragja igazságos és jogos harag. A Biblia az Isten haragjáról, talán nem hiszitek el, nem mondom, hogy járjatok utána, de felfedezhetitek, többet beszél, mint a szeretetéről és az irgalmáról. Ez megdöbbentően furcsa. És ez nem azt jelenti, hogy a mennyiség az mutatná önmagában, hogy Isten milyen szándékkal fordul hozzánk. De Isten bűnt gyűlölő haragja, Isten igazságos haragja, ez mérhetetlen súlyos valóság, az ő szentségének, az ő igazságának a megnyilvánulása. Soha nem beszél arról természetesen, hogy hallottuk tegnap, hogy ez a harag igazságtalanul érzékenyen vagy önzően jelenne meg, ez a harag mindig igazságosan és jogosan ér el. És azt is meg kell tanulnunk a Szentírásból, hogy az emberi harag, az ember haragja semmilyen értelemben nem szolgálja az Isten igazságát. Ez hatalmas tanítás, és nagyon jó lenne ezt igazán megértenünk. Azt mondja, ugye Jakab, amit jól ismerünk talán igeként, tanuljátok meg, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Az emberi harag, az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Talán emlékeztek a tanítványokra a samaritánus falunál. Nem tudjuk, hogy milyen lelkület vezet bennünket. Az emberi harag nem munkálja az Isten igazságát. Ezért mondja Pál, hogy vessétek el, vessétek le, vetkőzzétek le a haragot. Azzal együtt, hogy tudja, hogy erre önmagunkban nem vagyunk úgy képesek, hogy ez egy pillanat alatt levetkőzhető lenne, illetve hogy olyan könnyedén ezt mi meg tudnánk változtatni. Azonban, ha figyeljük az írást, és most csak négy olyan korlátot lássunk, amiről beszél a Biblia a harag kapcsán, akkor Jakab és Pál négy olyan korlátot ad elénk, ami azért komoly jelzés, és nagyon komoly tanulandó és tanulható valóság. Azt mondja egyfelől, ugye Jakab, hogy legyen minden ember késedelmes a haragra. Ez nagyon megdöbbentő, de ebben az van benne, hogy nem kell és lehet nem engedni kitörni a haragunkat, lehet késleltetni, lehet bizonyos értelemben ezt visszatartani, de egy világos, egyértelmű dolgot látnatok és látnunk kell. Sehol a Szentírásban itt sem és máshol sem mutatja azt ez, vagy nem beszél ez arról, hogy mi ezt a magunk erejéből kell késleltessük. Mert ez nem az emberi hét próba egyike, hanem ez az isteni erő tulajdonképpeni próbája bennünk. Jézus Krisztus erejének próbája. Nem te fogod megfékezni a haragodat. Nem te fogod megállítani a haragodat. Jézus Krisztusban kapsz erőt arra, hogy megállítsd, hogy késleltesd a haragodat. Ehhez arra van szükség, hogy hívd segítségül az ő nevét. A második, amiről beszél itt Pál ebben a szakaszban, haragudhattok, de ne vétkezzetek. Vagyis arról beszél itt Pál, hogy a harag első felindulását ne kövesse ezt a lángot, amely gyúlékony és gyullaszt, ezt ne kövesse erdőtűz. Azt nem akadályozhatod meg, hogy belét könyököljenek lelkileg, vagy rád tapossanak, vagy megsértsenek, vagy bántót mondjanak. De azt megakadályozhatod Jézus Krisztus által, hogy ne rossz indulat és ne ellenségeskedés, gyűlölködés vagy bosszú vágy szülessen belőle. A haragodat, ha engeded, hogy kitombolódjék, erdőtűz lesz belőle, és éget és pusztít. Mert ellenségeskedés, először rossz indulat, ellenségeskedés, gyűlölködés és bosszú vágy fog belőle lángolni. Azt mondja, ne vétkezzetek. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek. Aztán azt mondja, a nap ne menjen le a haragotokkal. Vagyis időben is szabjunk határt a felindulásunknak. Nekem nagyon fontossá vált az elmúlt időben ez, és több beszélgetésben is talán előkerült, amikor Jézus azt mondja, hogy minden napnak elég a maga baja. mérhetetlenül fontos lenne ezt mindenféle értelemben és mindenféle baj tekintetében komolyan vennünk. Nem arról beszél Jézus, hogy minden napnak elég a maga ajándéka, erről is beszél más helyütt és másként a megelégedés titkaként, de azt mondja, hogy elég minden napnak a maga baja. A haragom ma, az bőven elég ma. Ebben a késleltetett és visszatartott állapotában is bőven elég. Ezt ne vidd át. Ne vidd át a holnapra. A holnapi napnak a haragja az a holnapé. Nem kívánom, hogy legyen. De ne a mait tedd hozzá a holnapihoz, meg a holnap utánit. Mérhetetlen súlyos teherként. Emészd meg, tesz tönkre bennünket, ha elvisszük tovább a haragot. Ha az időben nincs, megállj. Ha nem állítod meg, nem kéred ennek a megállítását, és nem veted el magadtól a haragot. Ne vidd át, rendezd el önmagaddal is, és a másikkal is. Gyakoroljuk ezt is. Kivel vagy haragban? Kivel vagy régóta haragban? Ki van körülötted, akire nagyon-nagyon régóta haragszol, és nem engesztelődsz? Nem tudod, hogy pusztító erőnek vagy kitéve. Mert hogy ő megsértett, és ejtett rajtad egy sebet, nem tudod, hogy azzal, amit te csinálsz, elgenyesedik, elfertőződik, és az egész életed megfertőződik, ha hagyod magadban a haragot. És itt van a negyedik, amire mondja Pál, hogy mire figyeljünk, helyet se adjatok az ördögnek. Azt gondolom, hogy itt szinte összefoglalóan beszél arról Pál, amire nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. Amiről ma tanít bennünket, és majd összefoglalóan újra mondom a végén, világos képlete annak, hogy hogyan lehet helyt adni az ördögnek, és hogyan lehet helyt adni Jézusnak. Neked és nekem naponta döntened kell, és döntenem kell, hogy kinek adsz helyet az életedben. Jó reggelt, Uram Jézus! Jó reggelt, öröm! Jó reggelt, kegyelem! Őt köszöntöd reggel? Jézus kopogtat, nem töri rád az ajtót. Az ördög besurran, az ördög tolvajként jön, hogy meglopjon. Helyet adsz neki? Leülteted az asztalodhoz? Beengeded az ágyadba? Beengeded a házadba? Nem tehette meg mindenki, ha teheti esetleg, tegye meg. Nem azért ajánlom, mert most ezt a filmet gondolom a legnagyszerűbbnek, de aki tegnap látta ezt a filmet, talán arra a jelenetre is emlékszik, gondoltam, hogy bevetítjük, de az idővel nem biztos, hogy jól tudunk gazdálkodni így. Azt a jelenetet, amikor ez a bizonyos feleség, aki eljut arra, hogy a férje való harag, keserűség, megemésztés tönkreteszi őt, és hogy kell harcolni ez ellen, hogy kaphat bocsánatot ő, és hogy adhat bocsánatot, és ebből mi fakad, akkor egyszer megállott, talán emlékeztek rá, és elmondja azt, hogy ez a ház kié. Kié ez a ház? Ez a ház Jézusé. Menj innen, sátán! Nincs között hozzá. És a férjem is Jézusé. A lányom is Jézusé. Én is Jézusé vagyok. Most mondhatjuk, ne beszélgessünk a sátánnal, ne beszélgessünk. De mondd ki a szívedben, hogy én Jézusé vagyok. Nem adok helyet az ördögnek. Nem adok helyet a kísértőnek. Mert ez tudatos döntés napról napra az életedben. Vagy a rombolásnak az helyet, vagy a sötétségnek, vagy a világosságnak, az építésnek. Vagy az ördögnek, vagy Jézusnak. Semleges állapotod nincs. Ezt minden nap te és én kell, hogy eldöntsem. Ne adjatok helyt az ördögnek, ezt mondja Pál. Mert tudnod kell, és majd tovább haladva látod a többit is, ha haragszol, helyt adtál az ördögnek. Vedd tudomásul. Ha nem állítod meg, ha nem hívod segítségül Jézust, ha nem vagy ennek a korlátjában te magad is, akkor helyt adtál az ördögnek. És az ördög tönkre fog tenni. Becsap, és tönkretesz. és tudnod kell, hogy a döntésednek mindig egyértelműek a következményei. Csak nézd meg a napjaidat. Nézd meg az életedet. Nem kell nagyon magyarázni. Világos a képlet. Hogy adunk helyt az ördögnek? Engedjük, amire azt mondja most az ige, ne engedd, hogy felnövekedjen benned a harag. Mivé? Figyeld meg is, majd még visszatérve utalok rá, váddá. Mert ugye tudod, hogy a sátán a vádoló, aki gyönyörűen, tisztán, világosan, idézve be a szót, beolvassa a bűneidet. Megmutatja, hogy ki vagy. És most a következő gondolattal arról beszél Pál, hogy te pedig, és én, dönthetsz abban, hogy a vádolónak adsz helyet, vagy a mentegetőnek adsz helyet. A vádolónak, vagy a szabadítónak adsz helyet. Mert mivel folytatja? Azt mondja Pál, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mi van a szívedben? Fölnőtt a harag, és tele vagy váddal, rengeteg tartozása van a társadnak, a gyerekednek, a körülötted élőknek. Nem akarsz megbocsátani, mert nem is érdemes, mert nem is éri meg, mert nem érdemli meg, mert én mást érdemlek, mert én megérdemlem, hogy engem szeressenek, velem törődjenek, engem ne sértegessenek, ne bántsanak, ne álljanak hozzám rosszul. Nem akarok megbocsátani. Tudod, kinek adsz helyet? A vádolónak. Tudod, mi a következménye? Pusztulás. Sötétség és szakadás. Mert a sátán a gonoszságnak, a hazugságnak, a ravasságnak, a szétdobálásnak, a vádolásnak, a pusztításnak, a megfosztásnak, a megrablásnak az eszköze és atyamestere. Jézus elmondja ezt világosan. És helyet adsz az ördögnek, amikor te nem akarsz megbocsátani. Mit mond Pál? Bocsássatok meg egymásnak. És tudjátok, ez a kifejezés nagyon megdöbbentő itt a görögben. Charizomenoi, ami a káris szóból, a kegyelem szavából, a kára az öröm szavából való, azt jelenti, hogy engedj el, nagy lelkűen engedj el. Engedj el. Ahogyan neked is elengedtek, ahogyan neked is megbocsátottak, te is engedj el, bocsáss meg. Engedd el a tartozást. Engedd el az adósságot. Van a másiknak? Néha úgy érzed, csak ez van. Csak ez van. És azt mondja Pál, hogy sorold fel. Azt mondja, hogy olvasd be. Azt mondja, hogy bosszuld meg. Azt mondja, hogy tartsd meg magadban. Azt mondja, hogy engedd el. Engedd el. De hogy lehetséges ez? Hát tartozik. Neked az jár, amit nem adott meg. Hogy lehetne ezt elengedni? Ahogyan Isten neked elengedett. Ahogyan Isten. Neked mit engedett el, testvérem? Mit engedett el az Isten? Tudod te ezt? Tisztában vagy te, hogy milyen adósságod van Istennel kapcsolatban? Tudod, hogy mit nem tettél meg, amit meg kellett volna tenned? Tudod, hogy mit tettél meg, amit nem lett volna szabad megtenned? Szeretette az Urat? Teljes szívedből? Teljes lelkedből? Teljes elmédből? Teljes erődből? Szereted? Milyen tartozásod van neked az Isten felé? Milyen tartozásom van nekem az Isten felé? És mit mond Jézus Krisztusban Isten? Elengedtem a tartozásodat. Tudod, hogy? Tökéletesen, teljesen, véglegesen, soha többé róla meg nem emlékezem. A hátam mögé vetem. Nem nézek rá, nem hozom elő, nem rovom fel. Soha. Mert a bűneid iszonyú, pusztító, jogos, igazságos büntetése, és vége a kereszten, Jézuson, az ő áldozatában volt felróva. Az adósságod ott van, mint adós levél föltéve, kiegyenlítve. Mit képzelek én? Hogy nekem elengedtek, én meg nem engedem el. Ki vagy te, és ki vagyok én? Vagy nem engedték el neked? Te nem tudod, ez mit jelent? Mert nem véletlenül mondja ezt az apostol. Ahogy Isten megbocsátott nektek. Ha te nem ismered az Isten tökéletes, bűnbocsátó szeretetét, ne csodálkozz, hogy nem ismered a másik bűneinek elengedésének csodálatos ajándékását. Mert csak azt tud megbocsátani, akinek megbocsátottak. Csak azt tudja, hogy mit jelent a bocsánat annak, akinek elengedtek. Csak azt tudja, hogy milyen felszabadító erő, tabula rasa, új lehetőség. Tiszta lap. Tökéletes tiszta lap. Kezdheted újra, kezdheted előről, kezdheted másként, mert megbocsáttattak a bűneid. Elengedni. Az alapja ez, és a mértéke ez, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Egy-egy hitel csapdába került ember, talán közöttünk is van, akinek a végén, ha lett vége, azt mondták, vége, érez valami töredéket abból, hogy mit jelent, amikor elengedték az adósságomat. Amikor Jézus kimondta a kereszten, elvégeztetett, ezt mondta ki, minden adósságod törlesztve. Volt már hiteled? Volt már adósságod, ami terhelt? Hidd el, semmi ahhoz képest, amit a bűneid terhe jelent. Semmi. A bűneid pusztuláshoz, halálhoz vezetnek. Bár a földi hitel is elképesztő, emésztő erő. Hát akinek volt, az tudja. Megemészt. Ismeritek azt, hogy fizeted be, és nem fogy, hanem több. Ez hihetetlen. És valós. Még ez is. És a bűneid ugyanígy vannak, csak az örök életet forog kockán. És törlesztették. És kifizették. Elrendezték. Hogyan lettél adós? Ó, hát hányféleképpen. Hogyan lett a másik adós? Erről többet tudnál beszélni. De önmagadra gondolj. Hogy tudsz adósa lenni annak, aki melletted él? Hát csak egyszerű dolgokat mondok. Kedvesebb vagy más, valaki, más valakihez, mint ahhoz, aki a legközelebb áll hozzád. Volt már ilyen? Egy közösségben olyan szeretettel fordultál valaki máshoz, aki melletted van közvetlenül, azt érzi, hogy most én nem vagyok fontos ennyire számára. Adósa vagy. Adósa vagy a társadnak. Mert a másik felé több gesztust tettél. Lehet, hogy könnyebb, azt mondod. De megtetted? Néha megtesszük. Megteszem. Észre sem veszem. A másik azt érzi, hogy fáj. Hogy rossz. Hogy én hozzám miért nem fordul úgy? Itt nincs ilyen, tudom. Csak kívül, falakon. Hölgyként egy munkahelyen. A főnökével egy kicsit kacérkodik, mert úgy vonzó neki, hogy olyan szépnek találják. Jól, szépen fölöltözik, ahogyan úgy gondolja, legjobban meg tudja mutatni magát. Hazamegy és fölveszi a mackónadrágot. Bocsássatok, meg nem a mackónadrággal van a bajom. De nem tartozol a férjednek azzal, hogy neki legyél a legszebb? Mi a csodának? sminkeled magad 2 óráig, amikor kifelé mész. Sminkeld magadat, amikor befelé mész. Csak egy példa. Nem tartozol? Nem tartozol. És a másik úgy érzi, hogy na de hát így is a legszebb nekem, ugye? Hát persze. De olyan furcsa ez, hogy kifelé olyan fontos a látszat, befelé meg annyira nem lényeges, hogy mit lát a társad. Kedves férfiak, elmegy a vendég tőlünk, a vendég házaspár, rögtön föloldod a kabátját a hölgynek. Hát ez így illik, nem? Meg kinyitod az ajtót, tessék, parancsolj. Feleséged előtt úgy néz ki, mintha ez örökké mindig így lenne, mert ő ismer jól, hát nem kell már itt bemutatnom neki semmit. És akkor a másik azt érzi, hogy adós vagy. Úgy érzi, hogy valamit nem tettél meg, valamivel tartozol. Valamit kellene adnod. Megsértődünk. Megsértődünk a másikra, mert ilyet, olyat, amolyat nem tett, szólt, nem szólt, beszólt, és akkor elmegyünk valakihez, vagy fölhívunk valakit, akinek jól elmondjuk. Miért? Hát nem azzal tartozol, hogy neki elmond? Hát nem azzal tartozol, hogy vele beszéld meg? Máshoz kell futni? Másoknak kell elmondani? Anyucit kell fölhívni, bocsánat a mondatért? Hogy már megint a Lajos, és akkor elmondod. Nem az itteni Lajosról beszélek, eszembe jutott. Tehát elmondod a másiknak, miközben azzal tartoznál, hogy neki mondd el. Hogy neki mondd el. Tartozol. És a másik úgy érzi, hogy becsaptak. És ráadásul kiderül egy ponton, amikor beszélgettek a családból, mert jön a beolvasás. Mert amikor az anyós ezt meghallja, és eljön, akkor aztán elmondja, hogy te már megint mit csináltál. Hát nem azzal tartozol, hogy elmond neki. Gyerekek hazajönnek valami nagy gonddal, magamról beszélek. Hova futnak anyához? Apától csak egyet kérdeznek. Vagy egy a nagy fontos. Apa, nincs wifi. Ezt most sokszor elmondtam. Ez nálunk olyan, mintha nem lenne kenyér. Nincs víz. Apa, nincs wifi. És akkor apa megpróbálja megoldani a wifit, erre nagyjából jó. De anyához mennek el, hogy elmondják, hogy mi a gond. Én pedig megszokva, hogy anyához mennek, véletlenül éppen találok valami elfoglaltságot, miközben anya egyedül marad a döntéssel. Neki kell eldönteni, hogy most hogy legyen. Neki kell eldönteni? Nem ketten kell eldöntenünk? Nem tartozom azzal, hogy a gyerekeink, ugye, a te gyerekeid, ugye, ezt így szoktuk mondani, a te fiad, a te lányod, ez tévedés. Nem is a miénk, ugye tudjátok, hanem az ővé. De azért ránk vannak bízva. De ebben mi közösen vagyunk felelősök. Mivel tartozom a feleségemnek? Hogy segítségére legyek. Nem tartozom? Hát véletlenül éppen akkor el kell mennem. Majd valahogy ő a kínos szituációkat megoldja. Jó, ha én erről nem is tudok, vagy esetleg a végén. Aztán majd jól megmondom, hogy nem így kellett volna csinálni. Nem tartozom? De tartozom. Ott vagyunk valahol, és beszélgetünk. És kibeszéljük egymás gyöngeségeit. A másik jelenlétében. Még az is lehet, hogy a többiek, akik hallják, úgy meghökkennek, de hát egy kicsit próbáljuk viccesre venni, aztán így mosolygunk is egyet, másnál is van ilyen. Lehet, el is felejtjük. De akiről beszéltünk, nem tud fájni. Hát nem tartozom azzal, hogy megvédjem, hogy ne szolgáltassam ki, hogy ő vele legyek szoros közösségben, hogy ragaszkodjak hozzá. Nem poén az, hogy az édesanyám húslevese jobb, mint a feleségemé. Ez nem poén. És ezt sokszor elmondom, akik velem készültek házasságra, nem pont a húsleves témája, de ezt is előszoktam hozni, hogy a feleségem húslevese a legjobb. Ezt vagy elhiszed és elfogadod, vagy nem érdemes megnősülni. Mert hiába mondod azt, hogy menjünk már haza, drágám, egy kicsit, mert tudod, nem kell főznöd, meg kicsit pihenhetsz, nem te mosogatsz, meg minden, majd az anyukám megfőzi a húslevest. Ezzel azt mondod, hogy hát drágám, jó, hát te is az alkatrészeket beletetted, de hát azért édesanyámnak azért az mégis más. Nem tartozom azzal, hogy hozzáragaszkodjak? Nem tartozom azzal, hogy azt mondjam, hogy az övé a legjobb, és most nem hazugságról beszélek, elköteleződésről beszélek. Nem fogom hasonlítgatni, mert nem az édesanyámat vettem feleségül. Ez is egy nagy téma, hanem a feleségemet vettem feleségül. Gyerekek előtt beszélgetünk, megszégyenítjük egymást. A tiszteletet nem adjuk meg. A filmjelenetet nagyon jól beszél, ugye? Amikor nincs ott a gyerek, akkor aztán mindent lehet mondani egymásnak, hogy ezt szépen csinálja, ott van, akkor megmutatja. Néha mi meg sem mutatjuk. A gyerekek előtt tiszteletlenek vagyunk egymáshoz. Mert hát megérdemli. Hol van bennünk a jóság? Hol van bennünk az irgalmasság? Hol van bennünk az elengedés? Mert hogy? Olyan adósságokat gyűjtünk, és nem kellett volna ennyit sem sorolnom, de érzékeltek belőle. Olyan adósságokat, hogy ilyenkor már a követel rovatban annyi van, hogy megfizethetetlen. Mit csinálunk ilyenkor? Ha most csak néhányat föl tudnátok sorolni is, néhányat, sokat írnátok egy lapra, milyen adóssága van a társamnak irántam, ezt nagyon tudnánk. Magadról beszélnél, fölismernéd, hogy nekem milyen adósság is, mennyi ez, mit kezdesz vele? Néha eljutunk odáig, törleszteni szeretnénk. Valamit törlesztünk. Iszonyú nehéz, amikor a másik nem engedi. Nem engedi. Tapasztaltatok már ilyet? Magyarul elutasítja. Mondjuk kedvesen otthon kitakarítasz férfiként. Elmész bevásárolni. Persze sosem azt veszed, ami kell, de megpróbálod. Nem ott takarítottál, ahol kellene, de azt is megpróbáltad. Hazajönök, még virágot is vettél, persze nem cserepest, hanem vágottat, amiről tudod, hogy nem szereti a feleséged, de véletlenül az volt, olcsóbb, azt tudtad megvenni. És utána hazajön a társad, és csodálkozol, hogy még csak azt sem mondja, hogy drágám, de kedves vagy. Hú, de aranyos vagy, hogy ezt is megcsináltad. Egy szót se szól. Érzed, hogy itt valami nem stimmel. Hát próbálok egy kicsit most valamit kompenzálni, de nem engedi. Mert ilyenek vagyunk. Van, amikor nem engedünk, sőt, alapot találunk arra, hogy akkora sor van a rovásán, hogy bátran én is csinálhatok a rovására. Értitek? Hát ha ő, akkor én, nem? Tehát kölcsökken ér meg, ahogy ő, akkor én is. Nem sorolom, mert a legrosszabb dolgokról beszélek. Csak nagyon közel van hozzánk. Egyes egyedül azt mondja nekünk Isten igéje. Egy rendezési mód van. Engedd el. Bocsásd meg. Ne rót föl. Felejtsd el. Állj ellene. Kiállj a szabadítóhoz. Gondold végig, ki vagy te. Miből, hogyan szabadított meg téged a te urad. És engedj el te is. És boldog leszel. Jézust engedted be az otthonodba, a szívedbe, a kapcsolatodba, a jövődbe. Ha nem, az ördögöt engedted be, az ördögnek adtál helyet. Morbid, amit mondok. Egyikünk se készítene az asztalunknál helyet az ördögnek. Nem a lópatásnak, attól is megijednénk, a gyerekeinek ezt mondanánk, hogy gyerekek, kérdeznék, anya, miért hoztatok még egy széket? Hát mert az ördögnek adtunk helyet. Mit szólnának hozzá? Most nevessünk rajta, de ne nevessünk. Sírjunk. Azt viszont tudom, és sose felejtem el, amikor Krisztináék a teológián, ima közösségben voltak a lány internátusi szinten, és egyszer elmesélt az ima közösségben, úgy érkeztek oda, hogy maradt egy hely, és akkor kérdezték, hogy még várunk valakit? És nagyon egyszer ezt mondta, hogy igen, Jézust. Hát ez a szép kegyes mondat. De nem tudom, tudatosan te tényleg úgy imádkozol, hogy várod Jézust? Te tényleg úgy kelsz föl, hogy helyet adsz Jézusnak? Te tényleg úgy éled az életedet, hogy ez az Úr Jézusé? Ha hazament valaki a megtérésekor, mert a szabadítást átélte, akkor kinyitotta az ajtóit, az ablakait, kinyitott, és azt mondta, Úr Jézus, mind a tiéd, gyere, töltsd be. Te megtetted már otthon? Kinyitottál mindent? Minden pontja a lakásodnak Jézusé? Vagy vannak helyei az ördögnek, ahol nyugodtan ott anyászik, és te megengeded? Mert amikor bemész a fekvőhelyedre, ezt idézi egyébként Pál, így mondja a Zsoltáros, ha felindultok és ne vétkezzetek, gondolkozatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Hát ha ott a te fekvőhelyeden ott engedted az ördögöt, nem nagyon tudsz lecsillapodni. De ha Jézus ott van veled, akkor le fogsz csillapodni. El tudsz gondolkozni, le tudsz higgadni, meg tudsz bocsátani, el tudsz engedni, és másként tudsz tovább menni. Nem bevasolni kell a másikon, amit elrontott, nem megfizettetni vele, ami megfizethetetlen, nem törlesztést kérni tőle, vagy éppen elutasítani azt a semmit, amit ő tud, egyszerűen, világosan elengedni. A követelés helyett elengedés. Óriási különbség. Hogyan? Jósággal, irgalommal, korlátlanul és szüntelenül. Péter szavaira adott válaszával Jézus elmondja 70-szer, 7-szer is. Tudod, mit mond ezzel? Tudod, mit mond? Akárhányszor. Újra és újra. Mindig. Tudod, miért? Mert mindig lesz tartozása. Készülj rá. Mert neked is lesz mindig tartozásod. És nem tudod törleszteni, de elengedni tudod. Nem egyszer-egyszer, hanem egyszer is mindenkorra, és mégis folyamatosan. Így tett velünk a mi Urunk, és így tesz most is. Hiszed ezt? Látod ezt? Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. És végül be kell látnod, be kell látnom, hogy végül is nem nekünk tartoznak, hanem mi tartozunk a másiknak. Én tartozom neki. Mivel? Szeretettel. Ez az adósságunk. Szeretettel. A szeretett gyermek, figyeljétek jól Pál szavait, a szeretett gyermeke Istennek, akit szeretnek, te tudod, hogy téged szeretnek? Nagyon szeretnek. Ha senki nem szeretne, is szeretnek. Ugyanerre a jelenetre utalok, amikor kimegy még egyszer az ajtón ez az asszony, talán emlékeztek, még egy valamit szeretnék mondani. Ne rabold el, mondja úgymond a sátánnak, a szívem boldogságát. Mert az én szívem forrása nem a munkámban van, nem a gyerekemben van, nem a férjemben van, hanem Jézusban van. A szeretetem, az életem forrása Jézusban van. Mert engem szeretett az Isten. Ha téged senki nem szeretne, akkor is úgy szeretnek, ahogy senki nem tud. Mert benne Jézusban Isten úgy szeretett, hogy ez a szeretete soha el nem fogy. És a szeretete az a szeretet himnusz, amit ha felidézel, pontosan tudod milyen. Szeretet forrás vagy. És a szeretet, amikor átárad a szívedbe a lélek által, akkor nem kifolyástalan holt tenger vagy, ahol megreked, hanem egy csodálatos, élő, buzgó forrás vagy, amiből tovább árad ez a szeretet. És az önmagunk odaadása, ez a szeretet, az önmagunk odaadása, ez kedves illat Istennek, és áldott ajándék egymásnak. Erre váltottunk meg. Ez a világosság útja a kapcsolatainkban. Megbocsátás és szeretet, harag és önzés helyett. Hogy mondjam most nagyon egyszerűen, zárásként így. Szeretnek, nagyon szeretnek. Hát szeres nagyon. Nem haragszanak rád. Egyáltalán nem, meg levétetett rólad az Isten haragja. Ne haragudj egyáltalán. Engedj el. Megbocsátottak neked, tökéletesen elrendezték az adósságodat, elvégeztetett. Hát te is bocsáss meg. Így ábrázolt ki őt. Így hívd be őt. És ahogyan énekeltük, Uram Jézus, jó reggelt, akkor jön az öröm, hidd el, jön a békesség, mert itt a kegyelem. Köszönsd őt, és mondj nemet az ördögnek. És tudod, ebben és ezzel is ezt teszed. Nemet mondasz a haragra, nemet mondasz arra, hogy fölród a gonoszt, hogy fölród az adósságokat, hogy önző módon magad szempontjai szerint akarsz élni, mondj igent Isten bűnbocsátó szeretetére, ahogyan ő megbocsátott, és át fogod élni, hogy lehet megbocsátani, és csodálatos dolog megbocsátani. Imádkozzunk. Ahogyan te, mennyei édesatyánk, olyan mérhetetlenül hatalmas és dicsőséges ez a mérték, elérhetetlenül nagy. És abban is téged dicsőít, hogy amikor ezt mondja az ige, akkor egyértelműsíti, hogy ez nekem nem megy. Ahogyan te. Ez azt jelenti, hogy te végzed el egyedül, kizárólagosan bennem. És köszönjük, hogy ezt elvégzed. Köszönjük, hogy van bocsánat. Tökéletes, teljes és végleges. És köszönjük, hogy lehet így élni. És ha napról napra elbukunk is, te megbocsátasz. És ha napról napra elbukunk is egymás iránt, van bocsánat. Attól, hogy el ne felejtsük. És könyörülj rajtunk, hogy ne adjunk helyt az ördögnek. Hogy helyet adjunk neked, hogy betölthesd az életünket, az otthonainkat, hogy mássá legyünk, mint akik vagyunk. Amen. Oh.